A Vatikáni Rádió összeállítása következik a fatimai jelenésekről.
Fatima üzenetéről szóló sorozatunkban elérkeztünk Mária harmadik jelenéséhez, amelyre 1917. július 13-án került sor. A Fatimai Kegyhely centenáriumot előkészítő 7 éves tematikus programjában ez a jelenés képezte a 2013-14-es időszak elmélkedéseinek középpontját. Jácinta, Ferenc és Lúcia ekkor részesült a hármas látomásban, amelynek tartalma azonnal titokká vált, mert a hölgy megtiltotta nekik, hogy bárkinek is szóljanak róla. Valóban Lúcia nővér csak jóval később égi engedéllyel és a leiriai püspöknek engedelmeskedve fette fel az első két titkot, vagyis a pokol látomását és Mária kéréseit, amelyek szeplőtelen szívének tiszteletére, Oroszország szeplőtelen szívének való felajánlására, valamint az első szombati engesztelő szentáldozásra vonatkoztak.
A titok harmadik részét pedig Lúcia nővér lezárt borítékban nyújtotta át, leírja a főpásztorának. A szűzanya júliusi jelenése alkalmával arra kérte a kispásztorokat, hogy imádkozzák a békerózsa füzérét. Érdekes megfigyelni, hogy kérése egybeesett az akkor uralkodó 15. Benedek pápa felhívásával, aki a szűzanya első fatimai jelenése előtt néhány nappal, 1917. május 5-én, az első világháború harmadik évében Pietro Gaspari bíboros államtitkárhoz írt levelében arra buzdította az egész világ katolikusait, hogy fohászkodjanak Máriához a békéért.
A pápa így fogalmazott: hangozzon fel a föld minden sarkából egy szeretetteljes és áhítatos fohász Máriához, az irgalmasság anyjához. A magasztos templomoktól kezdve a legkisebb kápolnákig, a királyi palotáktól és a gazdagok lakhelyeitől kezdve a legszegényebb kunyhókig, mindenhonnan, ahol hűséges szívek élnek, a vértől áztatott mezőkről és tengerekről. A könyörgés juttass el Máriához az anyák és feleségek aggódó kiáltását, a kis ártatlanok sírását, minden nagylelkű szív sóhajtásait. Mária gyöngéd és szelíd gondoskodása nyerje el a békét zaklatott világunk számára. Az eljövendő évszázadokat pedig emlékeztesse majd közbenjárása hatékonyságára és jótéteménye nagyságára.
15. Benedek a békepápája levelében azzal bízta meg államtitkárát, Pietro Gaspari bíborost, hogy a világ összes püspökével ismertesse meg kívánságát. Forduljanak Jézus szívéhez, a kegyelmek trónusához, és ehhez a trónushoz Mária által jussanak el. Ezért a pápa elrendelte, hogy június 1-től kezdve a Loretói litániába foglalják bele a következő Máriához intézett fohászt: Regina Pacis, ora pro nobis. Béke királynője, imádkozz értünk. A szűzanya nagyon gyorsan válaszolt a pápa aggódó segélykiáltására, és mindössze 8 nap elteltével megjelent Fatimában, hogy felkínálja közbenjárását egy háborútól feldúlt világ megmentéséhez.
Itt emlékeztetünk 15. Benedek pápa ma különösen prófétainak hangzó szavaira, amelyekkel az első világháború kitörésének harmadik évfordulóján, 1917. augusztus 1-én keltezett béke jegyzékében a hadviselő felekhez fordult, miután előzetes békefelhívásai nem találtak visszhangra. A civilizált világnak vajon a halál mezejévé kell összezsugorodnia? És ez a dicsőséges és virágzó Európa, amelyet csak nem eláraszt az egyetemes őrület, a vesztébe rohan, valóságos öngyilkosságot követve el? A világ tehát forrongott, de milyen is volt a jelenések idején Portugália? Michael Hezeman Fatima titkai című könyvében részletesen leírja az európai földrész legnyugatibb peremén fekvő ország belpolitikai helyzetét. A kislátnokok az Európában tomboló véres háborútól távol falusi gyermekekként élték békés életüket. Nem is sejtették, hogy mi zajlik körülöttük, pedig hazájukat a politikai felfordulás és a teljes káosz jellemezte.
Portugáliában a 20. század elején megrendült a több évszázada fennálló katolikus monarchia, és 1910. október 5-én Lisszabonban kikiáltották a köztársaságot. Ekkor egyház ellenes, szabadkőművesekből álló átmeneti kormány vette át a hatalmat. Elsődleges célkitűzésük volt, hogy a papságot teljesen megfosszák minden hatalmától. A forradalmi kormány, megelőzve a bolsevik forradalmat, törvényeket hozott a szerzetes rendek működésének korlátozására. A jezsuitákat kiutasították az országból, eltörölték az egyházi ünnepnapokat, a házasság intézményét polgárjogi szerződésnek nyilvánították, a papoknak pedig börtönbüntetés terhe mellett megtiltották a hitoktatást és a papi ruházat nyilvános viselését. 1911-ben meghozták az állam és az egyház szétválasztásáról szóló törvényt, hatalmas összegeket követelve az egyháztól. Egyes templomokat és kolostorokat laktanyákká, istálókká, kormányzati épületekké és pártintézményekké alakítottak át. A szabadkőműves és humanista szervezetekben kárörömtől újjongva fogadták, hogy a portugál katolicizmus napjai meg vannak számlálva, írja Hézeman. Néhány év múlva már egyetlen ember sem lesz Portugáliában, aki pap szeretne lenni, jelentette ki Diadal Ittasan, a portugál szabadkőműves páholy nagymestere.
Nem véletlen, hogy az utolsó októberi Mária jelenést követően egy közeli város, Santarém, szabadkőműves páholyának tagjai az éjszaka leple alatt fejszével kivágták azt a fát, amely alatt a pásztorgyermekek álltak, amikor a híres jelenség, a napcsoda megtörtént. A fát azzal az asztallal együtt távolították el, amelyen egy szerény kis oltárt és egy Mária képet állítottak fel. Elvittek két keresztet is, az egyik fából, a másik bambusznádból készült, tájékoztatott az esetről a helyi sajtó. Az ellopott tárgyakat kiállították egy santarémi házban, megtekintésükért belépődíjat kellett fizetni, majd gúnyos körmeneten hordozták végig a városon. A botrányos eset még az uralkodó köztársaságpárti újság tudósítóját is felháborította. Hogyan adhattak engedélyt egy ilyen felvonuláshoz, mikor az egyházi körmeneteket törvénnyel tiltották be? A liberálisok Fatima ellenes akciói azonban mindig visszájára sültek el. A hívők, visszatérve a jelenések helyszínére, megkönnyebbülten állapították meg, hogy a szabadkőművesek szerencsére egy másik fát vágtak ki.
Most felidézzük, hogyan emlékezett vissza Lúcia nővér arra a 100 évvel ezelőtti július 13-ára. Megérkeztünk a Covada Iriába, a tölgybokorhoz, és a nagy néptömeggel együtt a rózsafüzért imádkoztuk. Megláttuk a szokásos fénycsóvát, és hamarosan a szűzonyát is a tölgybokor fölött. Mit kíván? Kérdeztem. A következő hónap 13-án jöjjetek ismét ide, továbbra is minden nap imádkozzátok a rózsafűzér királynőjének tiszteletére, hogy a világ számára a békét és a háború befejezését kieszközöljétek, mert egyedül csak ő tudja ezt elérni.
Szeretném kérni, mondja meg nekünk, hogy kicsoda, és tessék egy csodát művelni, hogy mindenki elhiggye a jelenést, folytatta Lúcia nővér. Jöjjetek ide továbbra is minden hónapban. Októberben meg fogom mondani, ki vagyok, és mit óhajtok. Egy csodát is fogok művelni, hogy mindenki higgyen, válaszolta a szűzanya. Lúcia nővér ezek után így folytatja. Itt néhány kérést terjesztettem elő, már nem tudom miket, csak arra emlékszem, hogy a szűzanya azt mondta, imádkozzátok a rózsafűzért, hogy ezeket a kegyelmeket az év folyamán elnyerjétek. Hozzatok áldozatot a bűnösökért, és mondjátok gyakran, különösen akkor, ha áldozatot hoztok, ó Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, és azoknak a bűnöknek engesztelésére, amelyeket Szűz Mária szeplőtelen szíve ellen elkövetnek. Ezeknél az utolsó szavaknál ismét kitárta kezeit, mint az előző két hónapban. Úgy látszott, hogy a fénysugár áthatol a földön.
A pokol látomása. Egyszerre csak egy lángtengert láttunk, és a lángtengerbe merülve láttuk az ördögöket és a kárhozott lelkeket, mintha átlátszó fekete vagy bronzszínű izzó emberi alakok lettek volna. Ide-oda kavarogtak a tűzben, kiemelkedtek a lángokból, amelyek bensejükből füstfelhővel együtt törtek elő. mint nagy tűznél a sziporkák súlytalan estek minden irányba. Közben fájdalmukban és kétségbeesésükben ordítottak. Az ijegységtől megdermedtünk. E pillanatban valószínűleg felkiáltottam, amint az emberek ezt hallották. Az ördögöket ijesztő és utálatos külsejükről lehetett felismerni.
Ijetten és segélykérően emeltük a szűzanya felé tekintetünket. Ő jóságosan, de szomorúan így szólt hozzánk. A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a földön szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha teljesíti kérésemet, sokan megmenekülnek és béke lesz. A háború is véget ér. Ha azonban nem hagyják abba Isten megbántását, 11. Pius pápasága alatt egy másik, még szörnyűbb háború kezdődik. Amikor egyik éjjel ismeretlen fény tűnik fel, ismerjétek fel, hogy ez az a nagy jel, amelyet Isten ad nektek. Megjegyezzük, az 1938. január 24-i északi fényről van szó, amely rendkívüli volt, és amelyet Lúcia mindig az égtől ígért jelnek tartott.
Akkor a világot gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, az egyház és a Szentatya üldözésével fogja büntetni. Hogy ezt megakadályozzam, eljövök majd, hogy kérjem Oroszország felajánlását szeplőtelen szívemnek és az első szombati engesztelő szentáldozást. Ha a kérésemet teljesítik, Oroszország megtér és béke lesz. Ha nem, akkor tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni, háborúkat és egyházüldözést fog előidézni, a jó embereket kínozni fogják, a Szentatya sokat fog szenvedni, több nemzet megsemmisül, végül azonban szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. A Szentatya fölajánlja nekem Oroszországot, és az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Portugáliában a hitigasság mindig megmarad. Erről senkinek se szóljatok. Amikor a rózsafüzért imádkozzátok, ezt mondjátok minden tized után. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ezután egy pillanatnyi csend következett, és megkérdeztem. Nem óhajt semmi mást? Nem, ma nem akarok már semmit. A szokott módon fölemelkedett keleti irányban, majd eltűnt az égbolt végtelen távlatában.
A Fatimai titok első és második részét Lúcia nővér 1941. augusztus 31-én írta le a leiriai püspöknek harmadik emlékezés címmel. A harmadik titkot, mint ismeretes, második János Pál pápa a 2000-es szent évben hozta nyilvánosságra. Ennek ellenére időnként továbbra is felröppennek olyan hírek, miszerint a titok feltárása még nem történt meg teljes egészében. Ezért a Szentszék sajtóterme 2016. május 5-én közleményt bocsátott ki, amelyben cáfolta ezeket a tévhíreket. A közlemény megállapítja, 16. Benedek emeritus pápa egyértelműen leszögezi, hogy ezek a hírek puszta kitalációk, egyáltalán nem felelnek meg az igazságnak. Az emeritus pápa határozottan állítja, a fatimai harmadik titok nyilvánosságra hozatala teljes.
A hittani kongregáció Fatima üzenete című Tarcisio Bertone érsek, a kongregáció titkára és József Ratzinger bíboros prefektus aláírásával 2000 júniusában közzétett dokumentuma a következő szavakkal mutat rá a fatimai üzenet lényegére. A természet fölötti jelenések és jelek a történelem írás jelei. Az emberi dolgok elevenére tapintva kísérik a világ folyamatát, és a hívőket és a nem hívőket egyaránt ámulatra késztetik. E megnyilvánulásoknak, melyek nem mondhatnak ellent a hit tartalmának, a krisztusi örömhír központi tárgya felé kell irányulniuk. Az Atya szeretetére, mely megtérést ébreszt az emberekben, és megajándékozza őket a gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével. Ilyen a fatimai üzenet is, amely megtérésre és bűnbánatra indító felszólításával az evangélium szíve felé irányít és indít.
A dokumentum összefoglalja a titkok feltárásának történetét. Emlékeztet rá, hogy belépvén a harmadik évezredben II. János Pál pápa elhatározta, hogy nyilvánosságra hozza a fatimai titok harmadik részének szövegét. a 20. századnak, az emberi történelem egyik leggyötrelmesebb századának drámai és véres eseményei után, amelyek a földön járó édes Krisztus elleni merényletben érték el csúcspontjukat, lehull a lepel egy valóságról, mely történelmet formál és mélységében értelmezi azt, olyan lelki dimenzióban, amelyet a mai, gyakran racionalizmussal fertőzött közgondolkodás nem akar elfogadni.
1917-ben mindezt senki nem képzelhette el. A három fatimai pásztor gyermek látja, hallja, megjegyzi, és Lúcia, a ma is élő tanú, írásba foglalja, amikor a leíriai püspöktől parancsot, a szűzanyától pedig engedélyt kap erre. Lúcia nővér 2005. február 13-án hunyt el, mindössze néhány héttel II. János pápápa halála előtt.
A titok harmadik részét Lúcia nővér 1944. január 3-án a leíriai püspök ő excellenciája és a szentséges szűz parancsára írásban rögzítette. Ennek egyetlen kézirata van. A lepecsételt borítékot először a leírai püspök őrizte, majd a titok biztonságosabb őrzése végett a borítékot 1957. április 4-én átadták a Szent Officium titkos levéltárának. Erre Lúcia nővér indította a leírai püspököt. A levéltári följegyzések szerint Alfredo Ottaviano bíboros beleegyezésével 1959. augusztus 17-én Pierre Paul Philippe domonkos atya elvitte 23. János pápához a fatimai titok harmadik részét tartalmazó borítékot. A pápa rövid habozás után ezt mondta, várunk, imádkozni fogok, majd megmondom, mit döntöttem. 23. János pápa úgy határozott, hogy a lepecsételt borítékot visszaküldi a Szent Officiumnak, s nem fedi föl a titok harmadik részét. 6. pápa 1965. március 27-én Angelo de Lacqua érsekkel, helyettes államtitkárral együtt elolvasta és visszaküldte a borítékot a Szent Officium levéltárába, azzal az utasítással, hogy a szöveget nem szabad nyilvánosságra hozni.
Második János pápápa a titok harmadik részét tartalmazó borítékot az 1981. május 13-i merénylet után magához kérette. Franjo Seper bíboros, a hittani kongregáció akkori prefektusa, két borítékot adott át a helyettes államtitkárnak, Eduardo Martinez Somálo érseknek. Egy fehér borítékot Lúcia nővér eredeti, portugál nyelvű szövegével, és egy narancsszínű borítékot a titok olasz nyelvű fordításával. Augusztus 11-én Eduardo Martinez Somálo érsek a két borítékot visszajuttatta a Szent Officium levéltárának.
A szűzanya fatimai üzenetének időszerűsége. Erről tartottak nemzetközi kongresszust idén június 21-e és 24-e között Fatimában, amelyet a kegyhely szervezett Fatima, mint ígéret címmel. Gianfranco Ravasi bíboros, a kultúra pápai tanácsának elnöke záróbeszédében hangsúlyozta, hogy Fatima üzenete 100 év elteltével is egy fénysugár, amely megvilágítja a hívek útját. Fatima továbbra is a hit hirdetése egy szekularizált világban. A nyilvános üzenet túlmutat Portugália határain, proféciája napjainknak is szól, mivel az üdvösség evangéliumi hirdetése.
A Vatikáni Rádió összeállítását hallották a fatimai jelenésekről. Fatimai adásnapunkat a negyedik jelenésről szóló ismertetővel folytatjuk 19 óra 25 perctől.
Hírpercek.
Híreinket hallják, a mikrofonnál Stassny Eszter.